kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten szent igéjét 70. vasárnapján hallgassuk meg, aszerint, ahogy Anya Szent Egyházunk ezt kijelölte, Péter apostol első számú levelének a második fejezetéből, az első 5 versből a következőképpen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, a bevezető szavaimban már említettem, tehát, hogy itt az egyházi esztendőnek új szakaszába lépünk azzal, hogy ma azt mondjuk, hogy 70. vasárnapja, 70 nap múlva tehát a megváltásunk nagy titkára, a Golgotai keresztre és a föltámadás páratlan eseményére csodálkozunk rá, és hálaadással fogadjuk a szívünkbe ezt a csodálatos mennyei ajándékot. A mai ige szakasz Péter apostol leveléből való, mint említettem, és 3 pontban szeretnék róla szólni. Először egy néhány szót a levél szerzőjéről, fontos egy kicsit róla is hallani. Másodszor néhány szóban a levél címzetjeiről, ők is érdekesek a számunkra, és magunkra nézve is fontos megállapításokat tehetünk, és harmadszor pedig a felolvasott ige szakasznak a tartalmáról, röviden és tömören az időnek a függvényében. Tehát ezt a 3 szempontot veszem figyelembe. Legelőször tehát akkor a levél szerzőjéről, Péter apostolról szólhassak pár szót. Érdekes és természetesen nem hallgathatom el, hogy az úgynevezett modern világban, meg a tudománynak a világában adódtak olyanok, akik kétségbe vonták ennek a levélnek a szerzőségét, vagyis azt, hogy Péter apostol származna ez a levél. Igazából emberileg teljesen érthető, hogy kétségbe vonták, mert tudjátok, az egy nagyon fontos információ, hogy ki volt ez a Péter apostol, mielőtt apostol lett volna. Hát ez a Péter apostol mielőtt apostol lett volna, sőt, mielőtt megtért volna, majd erről is lesz egy szó. Tehát Péter apostol mielőtt apostol lett volna, egy nagyon egyszerű melós ember volt. Tehát ez a Péter apostol, Simon Péter, vagyis hát Péter neve még nem is volt, szóval Simon néven a galileai tengeren halászott a többiekkel együtt. Mondják, hogy vállalkozó volt, mert alkalmazottai voltak, több hajója, stb. Teljesen mindegy. A dolognak a lényege az, hogy ez a Simon, eredetileg tehát Simon, aki később Péter, tudjuk, hogy a kőszikla kő, ezzel játszik az Úr Jézus, már nem játékként, hanem ugye Péter a kőszikla, stb. Bár nem Péterről szól, hanem Jézusról, tehát ez most messze vezetne. A dolognak az a lényege, hogy ez egy nagyon egyszerű, dolgos ember volt, aki minden éjszaka, mert éjszakai műszak volt, minden éjszaka halászott, és abból éltek, amit kihúztak, selejtezhettek, amit ugye vissza kell dobni, visszadobták, a többit kivitték a piacra, és ebből éltek. Ezek melós emberek voltak. Ezek az emberek naponta, illetve éjszakánként gürcöltek, és akkor a úgynevezett okoskodó tudósok azt a kérdést vetették, föl, hogy hát hogy a csodában lehetséges az, hogy egy ilyen egyszerű ember, mert azt mondják, hogy nézzük meg a mai halászokat, vagy akármilyen, tudnának-e ilyen stílusú levelet írni, mert ha beleolvastok Péter apostol levelébe, egy föltűnik, rendkívül választékos, pazar görög nyelven van megírva, és szenzációs szellemi mélység van benne. Hát hogy volt képes egy egyszerű melós ember, hogy volt képes egy halász ember arra a mélységre, amit Péter apostol levelében tapasztalunk, és ezért hát az okosok logikusan, ugye az arisztotelészi logika formális adottságaival, hogy tehát nem írhatta ez a melós ember, ez a halász legény, nem írhatta ezt a levelet, mert hát ennek a stílusa, stb. Tényleg ez igaz. Péter még Simon korába semmiféle korabeli iskolát nem végzett, se főiskolát, se egyetemet nem járt ki. Maximum Jézus tanítványi iskolájába tartozott bele. Akkor nem volt ugye divat az általános iskola kötelezettség, és hát Péter, vagyis Simon korában nem járt iskolába is. Amikor már Jézus tanítványi iskolájába kerül, talán akkor sem ő volt a legjobb tanuló. Az, hogy Jézus miért őt bízza meg, úgymond a tanítványok, hát mondjuk a vezetésével, az egy más kérdés, de valószínű nem volt a legjobb tanuló, kicsit, mintha Péter nehezen tanult volna Jézus mellett, csak hát Jézus egy csodálatos pedagógus volt, nem adta föl, méghozzá egy nagyon érdekes jelenetre hívom, vagy emlékeztetem a testvéreket, az Úr Jézus Krisztus földi életének az utolsó hetében történt, tehát amikor ugye a keresztre indul, és majd a föltámadás fordulatát élhetik át. Az utolsó héten történt, amikor Lukács evangélista számol be róla, amikor Jézus ugye Péternek azt mondja, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, de én könyörögtem éretted, és akkor most jön a döntő mondat, hogy ha majd megtérsz, erősítsd a te atyád fiaidat. Ha majd megtérsz. Valószínű Simonnak, alias Péter apostolnak fogalma nem volt, hogy miről van szó. Remélem a Szentlélek Isten, ami számunkra azért világossá teszi, hogy miről van szó, hogy ha majd megtérsz, erősítsd a te atyád fiaid. Most a megtérés titkában nem akarok belebonyolódni, messze vezetne. A lényeg az, hogy ez a bizonyos halászlegény Szentlélek érintést kap, és ennek a felülről érintésnek a következménye az újjászületés, és ezután képes erre a csúcs teljesítményre, hogy ezt a páratlan stílusú, mélységű, egy páratlan teológiai művet megalkossa a Szentlélek Isten segítségével. Hát egyesek tényleg nem tudták megérteni, nem tudták elképzelni, hogy egy egyszerű ember hogy írhatott egy ilyen nagyszerű levelet, ha csak nem valaki más írta azt a levelet, és azt kell mondani, hogy igen, más írta azt a levelet, mert nem Simon írta azt a levelet, hanem Péter írta azt a levelet, amikor Simon még az eredeti neve, és Péter az új neve, amikor az Úr Jézus Krisztus Péternek kereszteli, hogy kőszikla vagy. Igen, igaz, ez a halász legény ember halásszá lesz a Szentlélek által, és így képes erre a csodára. Egy nagyon érdekes dolgot olvastam az elmúlt héten vagy hetekben. Méghozzá ezt mutatom, megvásárlásra ajánlatjuk itt a igazgató lelkész úrral együtt ezt a bizonyos CD-t, a Jöjjetek hozzám, Schréter Ferenc evangelizátor ige hirdetései. Én személyesen nem ismertem, csak hallomásból tudtam róla ezt-azt, valamikor a 60-es években adta vissza a lelkét, nem tudom pontosan mikor, nem is az érdekes, hanem ugye itt van egy CD és a híres evangelizátor. Tehát ugye Schréter Ferenc a híres evangelizátor. Most a életében nem foglalkozunk, csak egyetlen egy mozzanattal szeretnék foglalkozni, hogy milyen csodák történhetnek és történnek is. Ugyanis, tehát amit most itt eladásra kínálgatunk, ugye Schréter Ferenc ige hirdetései, ez a bizonyos Schréter Ferenc állítólag rendkívül tehetségtelen ember volt. A kezdetben idézek egy életrajzból, szó szerint idézem. Az általános vélemény az volt Schréterről, hogy alkalmatlan az ige hirdetés szolgálatára, többször nevetség tárgyává vált már a teológián is, ügyetlen kifejezés módja miatt. Eddig az idézet. Emberileg alkalmatlan volt, és mi az érdekes, hogy a Szentlélek Isten elvégezte a nagy titkot, a megtérés, az újjászületés nagy titkát, és ezt már tőle olvasom, tőle idézem. Amikor fölmentem a szószékre és elkezdtem beszélni, akkor egyszerre csak megjött a nagy fordulat, és amikor kinyitottam a számat, beszélni kezdtem, és dőlt belőlem a szó. Miként történt, magam sem tudom, De az evangelizáció úgy ment végbe, hogy egy hét alatt ébredés támadt Nagytartsán, tehát oda kötődik ez a történet. Mit mondott Jézus Péter apostolnak? Ha majd megtérsz. Amikor ez a mondat Péter apostol számára Jézustól elhangzott, hogy ha majd megtérsz, még az a rettenet is Péter előtt volt, hogy azon a bizonyos éjszakán háromszor megtagadja. De amikor majd megtér, és amikor megtért, ilyen csodákra képes a Szentlélek Isten velünk, gyarló emberekkel, mint Péter apostollal, tehát minden további nélkül el tudjuk fogadni, hogy ő írta meg azt a levelet, és azt a fantasztikus levelet, amire valószínű, hogy Simon halászlegény nem lett volna képes, de Péter emberhalász már képes volt, mert igazából nem ő volt képes, hanem a Szentlélek Isten tette képessé, mint ahogy Schréter Ferencről is Isten nyugosztalja, és jó dolog, hogy hallani lehet a CD-n az igehirdetéseit. Teológián professzorai, diáktársai azt mondták, hogy alkalmatlan az igehirdetésre, és az egyik legkiemelkedőbb, egyébként Túróczi Zoltán püspöknek köszönhette kvázi a fölfedezést, persze a Szentlélek Isten munkája volt ez. Nos hát, ha majd megtérünk, ugye ez egy nagyon érdekes lehetőség az életünkben, ha majd megtérünk, pont, nem biztos, hogy apostoli leveleket kell írnunk, nem biztos, hogy Péter apostoli vagy Schréter Ferenc méretű szolgálatot kell végeznünk, de lehetnénk akár áldott keresztények is, akik Pál apostol után szabadon, akik, mint a csillagok ragyoghatnánk a sötét éjszakában, mert hát bizony, most is sötét történelmi korszakban élünk. Ez a Szentlélek csodája lehetne a mi életünkben is, ha majd megtérünk, ragyoghatunk, mint a csillagok a sötét éjjelen. A második pontban meg a levél címzetjeire figyeljünk egy kicsit. Péter apostola nem régen, tehát az ő idejében lépünk most vissza az első század közepe táján, a nem régen alakult kis-ázsiai gyülekezeteknek és tagjainak írta ezt a levelét. A már megtért, ugye a megtérésen túllevő, a már újjászületett Péter apostol bátorítja, erősíti, biztatja őket, hogy legyenek határozott követői az Úr Jézusnak, nézzenek fel a Golgotai keresztre, gondoljanak Jézus szenvedéseire, föltámadására, így biztatja őket, de a kérdés nyilvánvalóan az, hogy miért kellett őket biztatni. Hát most nagyon egyszerű a válasz, mert ellenséges és őket megvető, lenéző környezet vette körül. Igaz, hogy a Néróféle keresztény üldözés még később lesz, néhány évvel később lesz, de az ókori világ zsidó és pogány lakossága egyaránt ellenségeskedéssel, ellenszemvel, utálattal, lenézéssel fogadta a kereszténységet, fogadta a Jézus követőket. Néró a 60-as évek közepén támad rá a keresztényekre, gyújtja föl Rómát, fogja rá a keresztényekre, stb. De előtte is, a Néró nagy akciója előtt is megvolt a keresztény ellenesség, az ellenséges közhangulat. Velük szemben, a keresztényekkel szemben nagyon sok aljasságot követtek el, a följelentések, akkor is volt titkos rendőrség, akkor is voltak besugók, és a följelentések, a gonoszkodások, volt, hogy keresztényekre rágyújtották a házukat, álnokság, rágalmazás, stb. Nagyon ellenséges környezetben kellett a keresztényeknek megélni a hitüket, tehát rászorultak Péter apostol eme biztatására, amit itt ugye hallhatunk. Igaz, hogyha egy kicsit elgondolkozunk, nem ennyire fokozottan, de sok vonatkozásban a mi mai helyzetünk, legalábbis Magyarországon nem túl sokkal jobb. Hangsúlyozom, nem világszerte van ez így, ez csak egy magyarországi speciális helyzet, amit azt mondhatjuk, hogy ellenséges közhangulat van az egyházzal szemben, a kereszténységgel szemben. Az egyik TV csatorna kerekasztal beszélgetését hallgattam a minap éppen néhány percig, és az egyik jeles magyar író mondta, ő fogalmazta meg, hogy a hazai közeg keresztény ellenes, egyház ellenes, és hivatkozott bizonyos rádiócsatornákra, TV csatornákra, azok műsoraira, megnyilvánulásaira, konkrét példákat idézett, hogy X rádió hogyan akarta kiírtani, hogy ki kell írtani a keresztényeket, meg Y TV csatorna hogyan gúnyolta, stb. Nem is akarom ezeket fölidézni, de azt mondta, hogy nem ez a legnagyobb baj, hogy a rádió vagy a TV csatornák ellenségesek, hanem tessék belegondolni abba, mondta a neves író, hogy tessék belegondolni abba, hogy ha egy-egy családi összejövetelen, vagy bármilyen összejövetelen, bármilyen közösségben kiderül, hogy valaki templomba jár, akkor megállnak, hogy te tényleg, hát elment az eszed, hát te emisz még a tényleg, hát nyáron esküvősöket ugye vártunk ide a templomba, két gyerek ugye elbiciklizik itt a hátam mögött, én már beöltözve ebbe a szokatlan számára szokatlan ruhába, és az egyik gyerek ordítja a másiknak, nem szó szerint idézem, mert ott fütyülni kéne, nem szó szerint idézem, hogy mondja, hát nézd meg ezek a stb. Hát még ezek a templomba mennek. Szóval, hogy ellenséges közhangulat van. Furcsán néznek ránk. Nekem volt egy számomra tréfás esetem még szegedi lelkészkoromban, ezt már többek ismerik, azok, akik ismerik, azoktól elnézést kérek. Meséltem már máskor is, de inkább a helyzetet, a hangulatot oldandó említem föl, hogy és a helyzet érzékeltetése kedvéért említem, vagy idézem föl ezt az élményemet. Szegedi lelkészként Pestre utaztam épp a Fülkében, és ottan négyen vagy öten voltunk, és hát beszélgettünk, hát ez még a megboldogott szocializmus korában volt. És a beszélgetés hát úgy alakult, hogy egyszer csak valaki megkérdezte tőlem, mert meglepődtek bizonyos információkon, amikor ő még nem hallottak, én ugye akkor Szabad Európát hallgattam, ők nem hallottak róla, és így tovább. És akkor meglepődtek bizonyos információkon, és az egyik utitársa megkérdezte, hogy tessék mondani, mi az ön foglalkozása, és én megvallottam, hogy evangélikus vagyok, evangélikus lelkész vagyok. Az illető kapásból reflexzerűen szabad asszociáció azt mondta, hogy jé, pedig olyan normálisnak tetszik kinézni. Na hát szabad mosolyogni, ez jelenti azt, hogy milyen közegben vagyunk, tehát jé, ugye olyan normálisnak tetszik kinézni. Nem kevesen kapták meg már ezt, hogy normális vagy, te templomba jársz, egyházi adó, hát nem nevetséges, stb. Hangsúlyozom, ez csak magyarországi helyzet. Minket is erősíteni akar az apostoli szó, az isteni ige, hogy a mi küldetésünk mi. Ugyanis hát mit nevezünk, ugye normális, mit nevezünk igazából normálisnak? Tudjátok testvérek, ha az a normális, ahogy ma az emberek beszélnek, mondjuk akár az utcán vagy bárhol, hát akkor én nem akarok normális lenni. Lakásból megyek át a hivatalba itt a kis közön, gimnazista lányok, nem a mi iskolánkból, gimnazista lányok, nem is tudom melyik iskolából, nem is tudom, hogy gimnazista lányok, és a gimnazista korú lányok, hátam mögött négyen vagy öten, baktatok erről, még nagyot nem hallok, őket hallom, eszméletlen mocskosul, lányok, szóval nem, mert még ha fiúk, hát az se jó, de hogy a lányok, hát elképesztő. Na, annyi a javukra írandó, hogy megdöbbenéstől hátrafordultam, hogy hogy lehet ilyen mocskosul beszélni, hát, hogy is mondjam, hát ez, hogy megfordultam, és akkor az egyik azt mondta a másiknak, hogy itt megy a pap, hát beszél melyen csúnyán, nem tudom, hát ez egy nagy dolog, hogy ismertek, ugye, hogy itt megy, hát a fiatalok nem ismernek bennünket. Na tehát, ha az a normális, ahogy ők beszélnek, akkor köszönöm szépen, én nem akarok normális lenni, ha ez a normális, vagy ez az iszonyú mocskos beszél, teljesen felesleges. Tegnap ugye bizonyos ügyből kifolyólag Budapesten kellett járni, tényleg szörnyű volt az út, viszonyok szörnyűek voltak, kocsival Pesten, hó, jég, tehát rettenetes körülmények, de a körülmények paradicsomi állapot volt ahhoz képest, ahogy a pesti autósok viselkedtek, teljesen meg voltam rőkönyödve, hogy mint az állat, bocsánat az állatoktól, elnézést kérek, hát szörnyű volt, amit csináltak az autósok. Ekkora hókupacokon keresztül, mint az őrült, úgy vágott a kocsihoz a jégdarab meg a hódarab, hogy azt hittük, hogy meg fog törni. Hát, de mint az őrült, 80-nal, Pesten 80, ott el mellettünk, én mentem olyan 40-50 között, ez lenne a normális mondjuk egy ilyen hóba, stb. Nem, hát. Na szóval, ahogy az autósok viselkedtek, elmondhatatlan, drága testvérek, hogyha ez a normális, akkor én nem akarok normális lenni. Szóval ez egy borzasztó állapot, ami ebben az országban van. Mi is hát az alapérték? Mi az, ami normális? Szóval, tudjátok, az idén Erkel év van. Erkel Ferenc Gyulán született 1810. november 7-én. Na, legalább lesz tartalmas oka a november 7-en megünneplésének. Szóval november 7-én Erkel Ferenc, és 200 évvel ezelőtt. Már a hetek óta forgatok a fejembe egy írást, hogy a Bánkbán című operát ismeri mindenki. és abból, mint egy jelzésként mutatni szeretnék valamit, hogy milyen természetes volt valami akkor, és mennyire más a mi világunk, ugyanis szeretném fölidézni nektek Tiborc panaszát, emlékeztek rá, és hogy összevetve azzal, hogy mi is a normális, és mi a nem normális, pláne, hogyha azt mondom, ugye ma elterjedt, az a, tudjuk, hogy kinek köszönhetően, az a híres megélhetési bűnözés, hogy 20 000 forintig lehet lopni, semmi baj. Nem igaz, nem lehetne, de hát most mindegy. Tiborc panaszát ugye sokan ismerik, amikor ugye Tiborc énekli, nem énekli, mert ne tessenek megijedni, hanem csak idézem a szót, hogy tanítóm az éhség lopni kényszerít, először ma éjjel próbáltam itt, benne ugye a palotába, mulatság, már leírja, elmondja, mulatság, részeg mindenki, és Tiborc elmondja, hogy beteg a felesége, éheznek a gyerekei, és akkor így énekli tovább, én csak mondom, besompolyogtam éjjel, a várba csöndesen, nyitva leltem a sok királyi termet, a borpatakban folyt, daloltak, zene zengett, gondoltam, találok ott hulladékot, s végre majd jól tartom éhes családomat. Egy tálra rátevém kezemet, megfogtam, de Isten látja fenn az égben szívemet, a lelki ösmeret nem vit rá engemet. Értitek, ugye? Hát, értitek, ugye? A lelki ismer, Isten látja fenn az égben szívemet. Nem bit rá a lelki ismeret. Hát akinek az életéből, lelkéből kiirtották ugye ezt, hogy Isten látja fenn az égben szívemet, hát hogy a csodában ne vezetné be azt, hogy megélhetési bűnözést. Isten látja fönt a szívemet. Ez csak egy illusztráció, csak egy példa. Így jutunk el a harmadik ponthoz, hogy nekünk különleges feladatunk van kettős értelemben is. Mit tanít Péter apostol az ő kortársainak, és hát persze gyülekezeti tagjainak, és akár nekünk is. Az első az, amit Péter apostol mondani akar, hogy szükség van az új embertípusra. Az egészen új embertípusra. A krisztusi embertípus megjelenésére. Levetve tehát, írja az apostol, őt idézem, Pétert, levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, Péter apostol azt mondja, ilyeneknek kell lennetek. Levetkőzni és felöltözni a Krisztust. Levetkőzni a gonoszságot, az álnokságot, az irigységet, és felöltözni a Krisztus szeretetét. Legyen távol tőletek, mondja Péter, legyen távol tőletek minden gonoszkodás, legyen távol az álnokság, a képmutatás, az irigység, a rágalmazást, ezt kéri Péter apostol, vagyis Isten szent igéje. Hát nem forradalmi változás ez? Egy egészen új embertípus. Ennek az új embertípusnak pedig, mondja Péter apostol, a lelki tápláléka nem más, idézem, mint újszülött csecsemőknek a hamisítatlan tej. Hát az anyatejnek a képletéről van szó, az ige anyateje, mert újszülött csecsemőkről van szó. Természetesen ez egy kép, ami a lelki táplálék gazdagságát akarja kifejezni, hiszen mindenki érti ezt a kifejezést, hogy tartalmas táplálék. Ez az egyik, egy teljesen új embertípus, a krisztusi embertípus, ezért ragaszkodunk mi ahhoz, hogy keresztjének vagyunk. Nem rossz vagy a helyesírási, számítógép helyesírási programjába beírjuk, hogy keresztény, rendben van, a gép nem javítja. Ha beírjuk, hogy keresztjén, azt is elfogadja a gép, azt se javítja, de mi mégis keresztjének, azért ragaszkodunk a keresztjén kifejezéshöz, mert azt egészen pontosan Jézus Krisztus nevére tudjuk visszavezetni a keresztjén szót, mert Antiókiában nevezték először Krisztiánoi, a keresztényeket, tehát krisztusiaknak, krisztusszerűeknek, Krisztus követőknek a Jézus tanítványait, és ezt a görög szót, ezt a krisztiánosz görög szót, mi szláv közvetítéssel, Cyril és Metód közvetítésével, misszionáriusok, szláv misszionáriusok közvetítésével kaptuk meg, és magyarítottuk, tehát a krisztiánosz szót magyarítottuk, nagyjából az etimológiai folyamat úgy volt, hogy krisztiánosz, krisztjén, keresztjén, keresztjén. keresztjén. Tehát ez a folyamat, tehát mi azért ragaszkodunk a keresztjén elnevezéshez, mert az a Krisztusit tartalmazza. Új embertípusra van szükség, ez lenne a küldetésünk, a feladatunk, a házi feladatunk, az egyházi feladatunk, a gyülekezeti szolgálatunk, új embertípus, Krisztiánosz, Krisztiánoi, a többes számában természetesen ez az alapvető tanítás, új embertípus. De van egy másik megjegyzése is a Szentigének, az, hogy akik hitre jutottak, tehát akik krisztiánosz lettek, keresztények lettek, azok még egy dolog, még egy feladatot kapnak méghozzá azt, hogy közösségé alakuljanak, ez tehát a másik, közösségé alakuljanak. Péter apostol nyomatékos tanítása, vagy Isten Szentigéjének nyomatékos tanítása, amikor azt mondja, hogy járuljatok őhozzá, tudnélik Krisztushoz, mint élő kőhöz, és mint lelki kövek, élő kövek, épüljetek ti is lelki házzá, szent papsággá, és lelki áldozatokat mutassatok be. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, de egy nagyon egyszerű plasztikus képet szabadjon mondanom. Minél közelebb kerülünk lélekben, hitben Jézus Krisztushoz, figyelj, minél közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Már máskor is elmondtuk, sose illusztráltuk, még talán egyszer meg kéne tenni, hogy ezt le lehet modellezni. Tehát egy modellel lehet, ha most itt elképzelnénk egy mondjuk egy mágneses táblát, a mágneses tábla közepére mondjuk odaírnánk Krisztusnak a monogramját, hogy Jézus Krisztus, vagy JKR, mindegy, odaírnánk középre, és akkor különböző mágneses kis korongokat helyeznénk el, és megindítanánk ezeket a korongokat a középpont felé, azt figyelnénk meg, hogy a szélén levő korongok egymástól milyen messze vannak, de ahogy a középhöz közelebb kerülnek, egymáshoz is közelebb kerülnek. Közelítsünk tehát a középponthoz, Jézus Krisztushoz, és egymáshoz is közelebb kerülünk, és így alakulhat ki egy vadonatúj közösség. Az a közösség, ami fontos az ember számára, mert a legrettenetesebb a magány, szükségünk van közösségre, ami pillanatnyilag Magyarországon óriási hiányzik. Drámai helyzetnek lehet mondani. Hétfőnként olyan 6 óra 40-től meg szoktam hallgatni egy magyar politológus. Hát kinek mi a véleménye róla, most ezt ne vitassuk meg. De ez a magyar politológus, van, amikor egyet értek vele, amikor nem értek vele egyet, hát demokráciában ugye szabad. És a múltkor, január 18-án, hétfőn reggel hallgatom ennek a bizonyos politikusnak a nyilatkozatát, amit aztán gyorsan le is írtam, nagyjából szó szerint leírtam, mert hát hallottam a dolgot. Tehát leírtam, és akkor a következőt mondja ez a nagyon neves politikus, hogy általános a bizalomhiány a magyarok között. Sajnos nagyon jól mérhető, hogy mennyire nem bíznak a magyarok egymásba. Világos, hogy aki magyar, az magának rág. Egy 40 országot felölelő vizsgálat szerint a magyarok azok, akik a legkevésbé tartoznak azok közé, akik baráti, szomszédi kapcsolatokat ápolnak. És az utolsók vagyunk azok között, akik elmondják magukról azt, hogy segítettek valakinek valamiben, valamilyen módon. Fehér Oroszország, Moldávia, stb. Mindenki megelőz bennünket, eddig a nyilatkozat. Na most én ugye azt szerettem volna a politológus úrtól megkérdezni, hogy kik tették ezt, kik érték el ezt, hogy a magyarok elidegenedtek egymástól, kik érték el azt, hogy magyarnak lenni szégyen, egy magyar zászlót kézbe venni szégyen, kik érték el azt, tehát azok közé tartozhatott, akik hogy nem magyarkodunk ám. Nincs ilyen szó, egyszerűen megpróbáltam németre lefordítani, hogy magyarkodni, szóval nem lehet lefordítani sem, mert a németek nem ismerik azt, hogy németkedni, sich deutschen, nincs ilyen szó, nem értik. Egyszerűen, és akkor itt ez a panasz, hogy a magyarok ugye nem segítik egymást. Na de akkor ehelyett? Drága testvérek, micsoda missziói helyzet? Micsoda missziói helyzet lenne az egyház számára az, hogy megmutatni, hogy de van lehetőség közösségre. De van lehetőség arra, hogy betöltsük, mondjuk, ha vallásosan akarom kifejezni magam, a Krisztus törvényét, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Van rá lehetőség. Micsoda missziói helyzet lenne akár az evangélikus egyház számára Magyarországon, akár az evangélikus gyülekezet számára, akár Orosházán, ha mi összetartó közösségé alakulnánk. Micsoda missziói lehetőség lenne ez? ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek az Istennek, az Úr Jézus Krisztus által, írja Péter apostol nekem. Nagyon tetszik ez az igei kérés, ez a szent feladat, és a Szentlélek Isten gondolkodtasson el bennünket mindezekről. Adja meg a lélek a számunkra, Isten szent lelke, hogy behatoljanak ezek a szent igék a szívünkbe, és jelenítsük meg, ez a privátim kérdés, a magánszféra, jelenítsük meg a lélek segítségével az új embertípust, és mutassuk fel a világnak az új közösséget, ahol számíthatunk egymásra, ahol betölthetjük a Krisztus törvényét. Gyönyörű küldetés, szent feladat, legyen hozzá bátorságunk, felülről áldásunk, adja meg a lélek, a szent lélek, Jézus Krisztus által mindezt. Amen. Urunk, kérünk, hallod a kérésemet, kérésünket, könyörülj rajtunk, hogy betölthessük a küldetésünket, az új embertípus szent küldetését, és az új közösség szent küldetését. Vezess minket a te szent lelkeddel, fiadért kérünk, atyánk. Amen.